Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Én is megittem egy fél liter vizet a ige hirdetés előtt, bár nem tudtam, hogy erről lesz szó. Nem tudom, hogy itt akik énekeltetek, tudtátok-e, hogy miről fogok beszélni? Nem tudták, hát akkor a Jóisten működött közre, már megint közbeszólt. Ez olyan furcsa. Akarok valamiről beszélni, és előbb jár itt. A kezesről szeretnék beszélni. A kezességről. Ez egy olyan fogalom, amit legtöbben ismernek, nem? Ti tudjátok, hogy mi ez, hogy kezesség? Na, hát akkor szedjük össze. Mi az a kezesség? Igen, milyen jellegű felelősségvállalás a kezesség? Anyagi jellegű kezesség. Hát akkor még próbáljuk még összeszedni. Tehát anyagi jellegű felelősségvállalás a kezesség, eddig ennyit tudunk. Mikor, milyen esetekben alkalmazzák ezt a jogintézményt?
Hazadósnak
fizetni. Hazadósnak? Eszter már hallotta tőlem a prédikációt. Kérlek, nem minden kérdésemre te válaszoljál. De ezt minden gyülekezetben elmondom, ahol én valaha is jártam, és ebben a gyülekezetben még nem mondtam el, úgyhogy most emiatt meg kell, hogy hallgassatok engem. Tehát a kezes az arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben az adós nem teljesít, egyszerűbben szóval nem fizet, akkor maga fog az adós helyett teljesíteni a hitelező felé. Na hát ezért pedig magyarul mondtam minden szót. De az a lényeg, hogyha nem fizet az adós, nem tudja a kölcsönt törleszteni szerződésszerűen, akkor a kezesnek kell teljesíteni. A kezességnek két fő formája van. Van az egyszerű vagy sortartásos kezesség, ami azt jelenti, hogy ha az adós nem fizet, akkor először az adóson kell megpróbálni behajtani a tartozást, és csak ezt követően lehet a kezessel szemben fellépni. De hogyha a banknál már vállalt valaki már kezességet közületek? Nagyon rendes gyülekezet. Aki nem, az tudja, hogy miről beszélek. Általában az egyszerű sortartásos kezesség, ez nincsen. Tehát nincsen a magyar jogban, a gyakorlatban. Hanem általában készfizető kezességet szoktak vállalni pénzintézetnél az emberek. A készfizető kezesség az azt jelenti, hogyha az adós nem fizet, akkor közvetlenül nem kell, hogy először a végrehajtás az adóson induljon meg, hanem a pénzintézet megteheti azt is, hogy rögtön csak a kezessel szemben érvényesíti a követelést. De ez még mind semmi. Mert van olyan is, hogy tegyük fel, hogy nekem is van kölcsönöm, amit én teljesen szabályszerűen havonta 3 nappal a lejárat előtt már mindig kifizetek, és nincsen semmi gondom se. De vállaltam kezességet a barátomnak, mert ugye általában nem vadidegeneknek szoktak az emberek kezességet vállalni, hanem rokonnak, ismerősnek, gyereknek, szülőnek, ilyen esetekben. És tegyük fel, hogy az adós nem gonoszságból, hanem elveszíti a munkahelyét, vagy az egészségével problémák adódnak, és nem tudja fizetni a kölcsöntörlesztő részleteit. És ebben az esetben a bank fölmondja a szerződést, és megindítja a végrehajtást. Általában a bankok mindig egyszerre mindenkivel szemben meg szokták indítani a végrehajtást. Tehát az egyenes adóssal szemben is, és a kezesekkel szemben is megindul a végrehajtás. Ez azt jelenti, hogy végrehajtóhoz bemegy a végrehajtási lap, és az pedig lefoglalja a vagyont, elsősorban megkeresi az ingatlan nyilvántartást, és végrehajtási jogot jegyez be. Például az én házamra is, pedig én kezességet vállaltam. Abban a pillanatban, amikor az én pénzintézetem, akinek szintén jelzálogjoga van jegyezve a kölcsönbiztosítékaként, értesül arról, hogy végrehajtás indult meg, abban a pillanatban fölmondja az én hitelszerződésemet, annak ellenére, hogy én azt rendesen, szerződésszerűen fizetem, mert az apróbetűs részben mindig benne van, hogyha a kölcsönbiztosítékául szolgáló ingatlan veszélybe kerül, akkor a kölcsönszerződést föl lehet mondani. Ekkor ez azt jelenti, hogy az én barátom teljes adósságát és a saját adósságomat is egyszerre végre fogják rajtam hajtani. És ha van is esetleg arra anyagi lehetőségem, hogy a saját kölcsönömet kiegyenlítsem, ha eladják a házamat, de hogy két kölcsönt kifizessek, ez kevéssé valószínű. Sajnos rendkívül sok ember vállalt a devizahitelek kapcsán is kezességet, és ezért szörnyűséges csapdába estek, amiből lehetetlen szabadulni, mert a kezességtől nem lehet szabadulni. Nincsen, gyakorlatilag nincsen olyan lehetőség, hogy a kezes azt mondja, hogy hát én akkor mégse fizetnék. Ezért a Biblia is azt tanácsolja, mert ez már a római jog előtt is így volt, hogy kezességet ne vállalja. Én is azt tanácsolom, hogy a saját gyerekednek se vállalja kezességet. Saját testvérnek, szülőnek sem, mert egyébként a kezesség jellemzője, hogy mit szokott kapni valaki, hogyha kezességet vállal, mit szokott kapni az adóstól.
Köszönöm.
Hát igen, meghívja a pohár sörre, vagy valami, de hát ez ingyenes jellegénél fogva, ingyenes a kezesi szerződés vállalás, tehát ne vállaljunk kezességet, mert ingyenesen vállalunk olyan kötelezettséget, amit nem tudunk teljesíteni. Ezért, ha bárki is kér, hogy vállalj kezességet, ne vállaljál. Ha van pénzed, akkor adjál kölcsönt, úgy adjál kölcsönt, hogy ezt lehetőleg ne várd vissza, de olyat ne vállaljál, amit biztosan nem tudsz teljesíteni, mert a szülői ház, saját tulajdonú ingatlan, minden elveszhet. Ez nem egy egyszerű dolog. A polgári jogban nem úgy van, mint a büntetőjogban, mert a büntetőjogban lehet az, hogy figyelembe vesznek enyhítő körülményeket, meg vannak ilyen tólig büntetések, hogy lehet alacsonyabb mértékű büntetést kap, és le lehet szállítani a büntetési tételeket, de a polgári jogban nincs ilyen. A bíró egy dolgot mond, tárgyalásra kerül a sor, fölösleges egyébként tárgyalást kérni. Ez a maga aláírása? Igen. Hozzá, hogy készfizetők? Igen. Foglaljon helyet. Más nem érdekli a bírót. Nincs enyhítő körülmény. Nem lehet elengedni se a kamatokat, se a költségeket. Semmit nem lehet elengedni. A devizahiteles ügyekből is borzasztó nehéz szabadulni. Jól megnyugtattam remélhetőleg most mindenkit. Én adventista családban nőttem föl, egészen kicsi gyerekként is ott voltam a gyülekezetben, meg anyukám pocakjába is már gyülekezetbe jártam, És nekem soha az életben nem volt ez kérdés. Van-e Isten, vagy nincs Isten? Mai napig is borzasztó nehezen fogom fel azokat a problémákat, hogy hogyan gondolja azt valaki, hogy evolúció által jött létre a Föld, bár én mindig szóba állok ezzel a kérdéssel. Tehát ez nekem nem gond. Kezdetben teremtette Isten eget és a Földet, és azt is tudom, hogy Jézus meghalt a bűnösökért, ő a megváltónk, és ezért életünk lehet. Meg hát ezt az emberek általában is tudják, mert sok keresztet lehet látni, országutak, temetők, minden mellett. De amikor elkezdtem járni a jogi egyetemre, egészen az egyetem elején megtanítják azt a kérdést, ami az új polgári perrendtartásban még nagyobb hangsúlyt kapott, hogy meg kell tudni, hogy mi a követelésnek a jogalapja. Mert hogyha én azt mondom, mit jelent ez a jogalap, ez olyan varázslatos, már megint nem magyarul beszélek, azt mondom nekem, hogy Pali bátyám, azt mondja nekem ő, hogy tartozol nekem, jó, ez jó, így jobban hatott. Tartozol nekem 1 millió forinttal, és odamész a bírósághoz, akkor a bíróság megkérdezi tőled, hogy hát miért kéred ezt az 1 millió forintot a Norbitól? Hát mert nem mindegy, hogy kölcsönként, vagy esetleg vállalkozói díjként, mert megbíztál engem valamivel, hogy készítsek valami eredményt, és azért, vagy összetörtem az autódat, és azért kell fizetni. Tehát ez a jogalap, nem mindegy, hogy mi a jogalap, mert egészen más úton folyik le a per, egészen mást kell bizonyítani kölcsönnél, vállalkozási szerződésnél, károkozásnál, stb. És én, ugye, mint rendes adventista gyerek, vagy keresztény, most nem is annyira adventizmushoz kötődik el, elkezdtem gondolkozni azon, hogy Isten megváltási tervének mi a jogalapja. Mert úgy, ahogy hiszek Istenben, és tudom, hogy ő egy személyes lény, és ez kétségtelen az én számomra, azt is tudom, hogy van egy személyes lény, Sátán, akinek a neve, a Sátán eleve azt jelenti, hogy vádoló. És ez a személy, ez Istennek az ellensége, és állandóan számon kéri Istentől azt, hogy mit, miért csinál. És azon gondolkoztam, hogy ha Isten elengedi az én nagy büntetésemet, akkor ez hogyan lehetséges, hogy Sátán nem tud belekötni Istenbe. Hát miért nem, hogy teljesen igazságtalan dolog ez, amit csinálsz, hogy elengeded a bűnös büntetését. Hát ilyen dolgok vannak a Bibliában is írva. Hogyan tehetni? Meg angyalaiba is talál hibát az Isten. Ilyeneket mond az ördög. És Isten nem a jogszerűtlenségnek az Istene, az ő törvénye állandó, maradandó, nem cselekszik semmi olyan dolgot, ami megkérdőjelezhető volna, akár csak az ördög részéről is. Tehát mi a megváltási tervnek a jogalapja? És most szeretném, hogyha egyre inkább mindenki kezébe venné a Bibliát, és elkezdené velem együtt megnyitni, hogy, mert azt akarom, hogy ellenőrizhető legyek, hogy én nem magam találom ki a dolgokat, hanem a Szentírásban benne van. Szeretném, hogyha Pál apostolnak a zsidókhoz írt leveléhez lapoznánk, a zsidókhoz írt levél 7. rész 22. versében találtam egy fél mondatot. A Biblia azért jó könyv, mert a Bibliában vannak fél mondatok. Mit értek ez alatt? Olvasom a Bibliát, olvasom, nem értem. Olvasom tovább, mert ha nem értek valamit, akkor jobb, hogyha tovább olvasom. Jobban elmélyüljek bele, és aztán jönnek a fél mondatok, és ezekből a fél mondatokból egyszerre nagyon nagy világosság tud áradni. És megértek sok mindent, amit olvastam, azért, mert van egy félmondat a Szentírásban, és a Szentlélek megvilágosít bennem dolgokat. És azt olvassuk Pál apostolnak a zsidókhoz írt leveléből, a 7. rész 22. versében, hogy jobb szövetségnek lett kezesévé Jézus. És amikor ezt a fél mondatot olvastam, hogy Jézus kezes lett, akkor hirtelen, egyszerre nagyon sok mindent megértettem. És egyszerűen úgy gondoltam végig, ahogy előbb veletek végig gondoltam, hogy mit jelent a kezesség, mit jelentett a kezesség a Biblia írásának az időpontjában. Ugyanazt jelentette több ezer évvel ezelőtt is, mint most. Még egy kicsit keményebb volt erről, majd egy pár mondatot fogok szólni. Jézus Krisztus kezes lett. Csak elkezdtem kutatni a Szentírást, hogy vajon ez az egyetlen mondat az, ami a Bibliában arra utal, hogy a kezességről szól. És azt találtam, hogy nem. Rendkívül sok igeszöveg szól a kezességről. A példa beszédek könyvében nagyon sok minden van írva, főleg az a tanácsa Bölcs Salamonnak, hogy ne vállalj kezességet, szabadulj, ahogy lehet, mindent adjál vissza, adjál meg, de a kezességtől szabadulj, mert különben jönnek és elvisznek. És elvesznek tőled mindent. De Eszteren kívül van-e, aki tudja közületek azt, hogy hol említi a Biblia először a kezességet? Nem sugunk még a gyerekünknek se. Meg fogod hallani. Melyik ez a történet, ahol először hallunk kezesről? Minden, Mózes könyvében minden benne van, főleg az első könyvben, így nagy tévedés nem lehet, ha ezt mondjuk. De melyik történet az, ahol, ahol az első kezesről olvasunk? Nem. Én nem olvastam ilyet. Tessék? Az ős evangéliumban sem olvastunk. Az Eszter súgott a kedves leány gyermekének. Júda története. Az, igen, Benyáminért vállalt kezességet. Mi volt ennek az oka, hogy kezességet kellett vállalni Benyáminért?
Nem említette volna. Amikor József Egyiptomban volt, akkor emegette el az öcsét Benyámin, hát és ott tudjuk simán, hogy jönnek az egy fiamat, és közkutról erre kérdésére.
Aha, igen, nagyon jól összefoglaltad, én is egy pár mondatban összefoglalnám. Tehát József lett Egyiptom második embere. A történetet ismerjük, nem akarom most sorról sorra elmondani a történetet. Kitör az éhínség, látja a dupla látomást a hét bőségről és a szűk évekről a fáraó, és ez be is következik, mert amit Isten előre megjelent, azok mindig bekövetkeznek. És majd fogok konkrétabb szöveget is mondani, és ezért Jákobék is szükséget szenvednek az éhínség miatt, amikor a hét szűk esztendő megkezdődik. És József Istentől kapott bölcsesség által fölhalmozza a bő esztendőkbe egy borzasztó nagy 20%-os adót vet ki, aminek mindenki örül, hogy beszolgálhatja a sok fölösleget, mert egyébként tudni lehet, hogy amikor nagyon bőséges esztendők vannak a mezőgazdaságban, akkor a betározás óriási nehézségeket okoz. Sorra romlanak meg a gabonák, meg minden, tehát vannak ilyen évek is. De Istentől kapott bölcsessége, József elraktároz mindent, és Egyiptomban van gabona. És oda mennek a testvérek, és akkor József megismeri őket, de a testvérek nem, és azt mondja nekik, hogy kémek vagytok, ezért Simeont rögtön börtönbe is csukatja, és azt mondja, hogy hát adok nektek mindent, gabonát, amit kértek, visszaadja a vételárat, és stb. És hazamennek a fiúk, az a hány fiú megy haza? Azt mondja, hogy 12-ből egy, meg egy otthon maradt, meg Simeon, meg ott maradt, tehát 9, ugye? Jól számoltam? 9 fiú visszamegy, és én el tudom képzelni, ahogy Jákob nézi messze, jaj, de jó, jönnek a fiúk is távolról, automatikusan számolja őket a szeme, és 9-et számol. És akkor, mikor megérkeznek, azt mondja, hol van Simeon? Hát tudod, apukám az úgy volt. De beszéltünk arról, hogy van egy legkisebb testvérünk, aki otthon maradt, és Benyámin, és azt mondta, hogy akkor fogja elengedni Simeont, és akkor megkerüljünk csak a színe elé, amikor a legkisebbet is magunkkal visszük. Mondta Jákob, hogy kizárt. Egyetlen gyerekem maradt Ráhelta. Nem engedem el. De amikor elfogy ez a gabona, amit lényegében ajándékba kaptak, akkor menni kell. És akkor mondja azt Mózes első könyvéből a 43. fejezettől, csak a 8. és a 9. verset olvasom, akkor hangzik el Júdától a következő mondat, Mózes első könyve 43. rész, 8. és 9. vers. És mondta Júda Izraelnek, az ő atyának, bocsásd el azt a fiút már, mint Benyámint, én velem, és mi azonnal felkelünk, és elmegyünk, hogy éljünk, és meg ne halljunk se mi, se te, se a mi gyermekeink. Én leszek kezes érette, az én kezemből kérd elő. Ha vissza nem hozom őt hozzád, és elődbe nem állítom őt, mind éltig bűnös legyek előtted. Tehát itt a kezes szó, itt fordul elő először. Mert az ókorban, az ószövetségi korban kezességet nem csak vagyonnal, pénzzel lehetett vállalni, hanem saját személyében is vállalhatott az ember kezességet, ami azt jelentette, hogyha az adós nem teljesít, vagy nem bizonyos fogadást nem tud végrehajtani valaki, akkor a személyében adósodik el, és adós rabszolgaságba kerül. De Júda azt mondja a 9. vers utolsó mondatában, mind éltig bűnös legyek előtted. Tehát nem csak azt mondja, hogy adós rabszolga leszek, nem csak azt mondja, hogy ugye a rabszolgának elveszik mindene, és akkor vagyonnak tekintették a gyermekeket is, a házastársat is. Nem azt csak azt mondja, hogy mindenem akkor a tiéd lesz, hanem azt mondja, hogy bűnös legyek. És ez még súlyosabb kezességvállalás, mert gondoljátok el, hogy éhínség idején, hogyha valaki a törzsszövetségen kívül került, akkor ez a halálos ítélettel volt egyenlő. Mert ha valakit bűnösnek tekintettek, azt kiűzték a csapatból. És egyedül éhínséges időben megélni a pusztában nem lehetett. Most szeretném, hogyha a Biblia végére lapoznánk, mert a Biblia nem csak jó félmondatokat tartalmaz, hanem olyan, mint egy jó folyóirat, Mindig elolvassuk a címlapot az elején, meg a végén, mert ott sporthírek, meg viccek vannak, mint a fejvegyei illamban. És a Bibliának is a legelején, Mózes első könyvében minden benne van, és a legvégén Jelenések könyvében is minden benne van. És ezért szeretném, hogyha a Jelenések könyve 4. fejezeténél nyitnánk ki a Szentírást, és most nem mondom még meg, hogy hol, és inkább az 5. fejezetből fogunk majd egy pár verset elolvasni. Isten tróntermében találjuk magunkat. Az 5. fejezetben azt olvassuk, hogy a királyi székben ülő személynek a kezében egy 7 pecsétes könyv van. Nem úgy kell elképzelni a könyvet, mint ez a könyv, hanem egy papírtekercs, ami össze van hajtogatva, és a szélén, ahol a hajtogatás befejeződik, ott van rajta a 7 pecsét. János apostol azt tudja, hogy ebben a 7 pecsétes könyvben vannak olyan dolgok, amin az egész univerzumnak a léte függ. Amitől az egész univerzum léte függ. És meg kell ismerni ennek a könyvnek a tartalmát. Mert ha nem ismerjük meg, akkor valami szörnyű tragédia történik. Elég nehéz dolog egyébként a 7 pecsétnek a föltörése. És akkor ez a János, aki 100 év körüli rendkívül idős ember, aki már minden fájdalmat átélt az életben, azt is, hogy úgy akarták kivégezni, hogy forró olajba rakták őt, és ez a kivégzési mód nem hatott, mert az Isten megmentette. És sehol máshol a Jelenések könyvében nem olvasunk ilyet, de elkezd sírni. Mert tudja, hogy meg kell ismerni a 7 pecsétes könyv tartalmát. És akkor olvasom az 5. rész első versétől kezdve egészen a 7. és nem is olvasok, csak az 5. versig, az első 5 verset olvastam. És láttam annak jobb kezében, aki a királyi székben ült, egy könyvet, ami be volt írva belül és hátul, és le volt pecsételve 7 pecséttel. És láttam egy erős angyalt, aki nagy szóval kiáltott. Ki volna méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak pecsétjeit? És senki sem menjen, sem földön, sem föld alatt nem tudta a könyvet felnyitni, sem ránézni. Én azért igen sírok vala, hogy senki nem találhatott méltónak a könyv felnyitására és elolvasására, a ránézésére sem. És egy a vének közül mondta nekem, ne sírj, íme győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak pecsétjeit. Hova valósi az oroszlán? Júda törzséből való. Az első kezes nemzetségéből való. Ez az oroszlán, akiről csak hallja János azt, hogy oroszlán, de mikor felnéz, akkor mit lát? A 6. versben mit olvasunk? És láttam a királyi szék és a 4 élőlény között és a vének között egy bárányt. A Júda az első kezes nemzetségéből való. És ez egy bárány. És ki ez a bárány? Én már beszéltem itt a sárkányról és a bárányról. Beszéltem 1-2 héttel ezelőtt Fehérváron is a sárkányról és a bárányról. Ez a bárány, az Istennek a báránya, akiről keresztelő János mondja, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ő Jézus Krisztus. És mit olvastunk Zsidók 7.22-ben? Jézus Krisztus egy jobb szövetségnek a kezesévé lett. A bárány a kezes. De a kezes, a kezesség egy szerződést biztosító mellék kötelezettség. Ezt is szépen magyarul elmondtam, mindenki érti remélhetőleg. Tehát ez azt jelenti, hogy kezesség önmagában nincs, csak akkor, hogyha van egy szerződés, amelynek a teljesítéséhez olyan érdek fűződik, hogy ezt meg kell erősíteni. Tehát a kezesség mindig valamilyen fő kötelezettséghez kapcsolódik. Mi ez a fő kötelezettség? Aminek? Jobb szövetség. Mi ez a jobb szövetség? Aminek, vagy szerződés, aminek a kezesévé lett Jézus. Pál apostol római jog első fénykorában élt, római állampolgár volt, kiváló jogismerettel rendelkezett. Nem is értem, hogy magyarázhatják pári levelet lelkészek, mikor ez tele van jogi szövegekkel. De amikor én római jogot tanultam, egészen más szemmel tudtam olvasni, azóta más szemmel tudom olvasni a páli leveleket. Mert ő ismerte a jogot, és tele van olyan kifejezésekkel, amiket én a római jogban tanultam. Pál azt írja a rómabeliekhez írt levél 6. rész 23. versének első felében, hogy a bűn zsoldja a halál. Magyarul, hogyha én bűnt cselekszem, meddig értek rá? Ha én bűnt cselekszem, akkor ez automatikusan egy adósságot keletkeztet, és ezt az adósságot én úgy tudom kiegyenlíteni, ha meghalok. A bűn zsoldja a halál. Ezt a szombatiskolán elmondtam, hogy Istennek egy törvénye van. Melyik ez a törvény? A szeretet törvénye. Isten a szeretet, az ige, Isten, az ige szeretet, a törvény szeretet. Ez a szeretet alkotmánya. Ez két részre oszlik. Szeresd Istent, első 4 parancsolat erről beszél. Szeresd fele barátodat, maradék 6 parancsolat, illetve az 5. is oszthatjuk két fele, mert hogy tiszteld atyádat és anyádat, ez Istenre is és a szülőre is vonatkozik. És szeresd Istent, szeret fele barátod, első 4 parancsolat, maradék 6 parancsolat. A többi a Bibliában csak egyes jogesetek taglalása és némi jogelmélet. Erről szól a Biblia. Nagyon jó ebből a szempontból nézve is. Pál nagy jogelmélész volt. Hogyha nem mit jelent az, hogy Isten törvényét megszegni? Arról is beszéltem a szombatiskolában, hogy Isten törvényét nem lehet hatályon kívül helyezni. Isten sem tudja megváltoztatni a törvényt, nem is akarja, hiszen az ő lényét fejezi ki a törvény. Ha a törvényt meg lehetett volna változtatni, akkor Jézus Krisztusnak nem kellett volna meghalnia. De nem lehet a törvényt megváltoztatni, mert a szeretet törvényét ne helyezzük már hatályon kívül. Én olyan Isten nem szeretnék, aki a szeretet törvényét hatályon kívül helyezi. És hogyha én a szeretet törvényét egy ponton megtöröm, akkor az egész törvény ellen vétkeztem. Egyszerű példa, feleségem nem szereti, hogyha róla beszélek, de most nincs itt. Mi lenne akkor, hogyha azt mondanám, hogy Judit, figyelj, hát jövőre, 2024-ben szökő év lesz. Én 365 napon szeretlek téged. Hát jövőre 366 nap lesz. Akkor hadd szeressek valaki mást. Hát egy négy évente egy nap. Hát mit mondana Judit? Hát lehet, hogy vagy a szememet kaparná ki, vagy a maradék hajamat szennék ki. A szeretet törvényét, hát pedig ez nagyon-nagyon kevés. Egy ponton sem lehet megszegni. Hogyha én haragszom valakire, Jézus szerint, és ez fontos, hogy Jézus szerint, majd a végén elmondom miért, Jézus szerint, ha haragszom valakire, akkor azonos megítélés alá esek az embergyilkossal. Tehát amikor azt szeretnénk, hogy nagyon súlyos büntetést kapjanak a gyilkosok, meg akik erőszakoskodók, meg bűncselekményeket követnek, el is lehet, hogy vissza kéne állni a elítani a középkori törvényeket, gondoljunk már magunkra, hányszor szekted meg a szeretet törvényét, most csak a legegyszerű a haraggal. Mert én szoktam haragudni. Ügyfelekre nem szoktam, ügyvédekre nagyon. De még néha azzal szemben is haragszom, akit a legjobban szeretek. A feleségemmel szemben, vagy a gyerekeimmel szemben. És minden egyes alkalom elévülhetetlen bűncselekmény. Ó, Isten elfelejti, hogy én múlt héten szerdán összezörrentem a feleségemmel? Sajnos túl jó a memóriája Istennek. Legkisebb ponton megtörtem a törvényt, halálbüntetést érdemlek. A bűn, vagy a halál? Krisztus, erről kicsit később. Mi a mélysége ennek a büntetésnek, hogyha odalapozunk a 49. Zsoltárhoz, a 49. Zsoltár 6. verstől a 11. verséig olvasom a Szentírást. 49. Zsoltár 6. verstől a 11. versig olvasom. Nagyon figyeljünk! Miért féljek a gonoszság napjáin, mikor nyomorgatóim bűne vesz körül? Akik gazdagságukban bíznak, és nagy vagyonukkal dicsekszenek. Senki sem válthatja meg atya fiát. Nem adhat érte váltságdíjat Istennek, mivel, hogy, minthogy lelküknek váltsága drága, abba kell hagynia örökre, még ha örökké élne is, és nem látná meg a sírgödröt. De meglátja. Mit mond nekünk ez a Zsoltár? Azt, hogyha az én bűncselekményem következményét, a zsoldját, a halált ki akarom fizetni, hát az nekem nem nyerő. Kifizetem az adósságomat, és többé soha örökké nem leszek. Mi ebben nekem az üzlet? Nem lehet. Nem fizethetem ki érted vagy helyetted a váltságdíjat. Ha valaki kezességet vállal, nem mindenki vállalhat kezességet. A bank vizsgálja a kezeseket, és hát először is ugye az adóssal nyilván jóba kell lenni. Mert ezt már elmondtam, hogy nem mindenkinek szoktunk kezességet vállalni. De a bank vizsgálja a hitelképességet is, és ha azt látja, hogy 60 ezer forint jövedelemmel rendelkezik csak az adós és a kezes, és senkien nincsen, most már ez a minimum összeg, csak e fölötti összeget lehet végrehajtani január 1-e óta, Akkor azt mondja, hogy te nem jöhetsz kezesnek, hát nem tudom rajtad behajtani az adósságot, hogyha az adós nem teljesít. Jézus Krisztus a Júda nemzetség, a Júda nemzetségéből való oroszlán. A bárány viszont az egész univerzumban egyedül ő volt az, aki, hát idézőjel mondva, hitelképes volt. Miért? Mert neki élete van önmagában. Van hatalmam letenni, van hatalmam felvenni. Tehát aki teremtmény, eleve nem alkalmas arra, hogy kezes legyen. Mit olvastunk Jelenések 5-ben? Hogy sem égen, sem földön, sem föld alatt, sem sehol, senki nem volt méltó. Jézus ugyanakkor az emberek barátja? Hát testvérem, hát emberré lett. Lejött közénk a földre. A betegségeinket ő viselte, bűneinket ő hordozta. Tudja, hogy milyen embernek lenni, a saját bőrén tapasztalta meg. Ezért Jézus Krisztus kifizette helyettem a bűn árát, a halált, ami nem egyenlő a temetőben végződő halállal. Mert az általában minden ember része. De a Biblia két halálról beszél. Beszél az első halálról, a temetői halálról, és beszél a második halálról, ami a bűn büntetése. És Jézus Krisztus úgy kiáltott föl a kereszten, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Hol olvasunk még a Bibliában, hogy kétszeresen szólította volna meg Istent Jézus? Ellen White azt írja a Jézus Élete című könyvben, hogy az Atya az ő jelenlétét, szeretetétnek sugarát egyesével vonta vissza Jézustól, amikor a világ összes bűne rá lett helyezve. Egyedül az univerzumban csak Jézus Krisztus élte át a második halálnak az érzetét. Mert ha valaki Szibériában teljesen elhagyatottan egyedül emberektől távol hal meg, az Isten ott van mellette. Az Isten vigasztalása megjelenik. De Jézus Krisztusnál nem volt vigasz. A Szent Háromság megtört. Az univerzum léte a penge élen táncolt. Csak azért, mert te bűnt követtél el. Csak azért, mert egy ponton megszegted a szeretetnek a törvényét. A szeretet törvényét se tegnap, se jövőre, sem az örök életben nem lehet megszegni következmény nélkül. A kezes kellett hozzá. Jézus Krisztus az én kezesem. És még egy dolgot el szeretnék, sok dolgot el szeretnék mondani, de akkor estig itt ülnék, vagy egy háromnapos konferencia keretében is el lehetne ezeket a dolgokat mondani, mert most még említési szinten sincsen időm arra, hogy arról beszéljek, hogy a bizonyságtételek hogyan írnak a kezes végtelenül sok. Azt csak egyet hadd emeljek ki, a hármas angyali üzenet, harmadik angyal üzenetének középpontja az ember helyettese és kezese megváltása. János evangéliuma 5. rész 22. versét. Szeretném, ha föllapoznánk, hogy akinek még bibliája sincsen, ki megnézheti a kivetítőn. János evangéliuma 5. rész 22. vers. Mert az Atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta. Miért? Ha a kezes kifizeti az adós tartozását, akkor az egész tartozás az azt biztosító egyéb mellékkötelezettségekkel együtt reál, mint jogosultra száll át. Magyarul ez azt jelenti, hogy ha a kezes kifizette a tartozást, akkor megnyílik a kezes lehetősége, hogy velem szembe, az adóssal szembe forduljon, és érvényesítse a követelést. Jézus Krisztus, az én kezesem, kifizette az én teljes tartozásomat, a második halál zsoldját fizette ki. Nekem ezért nem szabad egyébként azt gondolni, hogy én bármilyen módon, akár imák ismételgetésével, vagy körmenetekkel, vagy zarándoklatokkal, vagy bármilyen kegyes dolgokkal, vagy szombatünnepléssel, vagy bármivel ki tudnám fizetni a tartozásomat. Nem tudom kifizetni. Abba kell hagyni örökre, azt olvastuk a 49. Zsoltárba. Csak Jézus Krisztus fizethette ki ezt a tartozást. És két lehetőség van, vagy végrehajtja rajtad, vagy elengedi. Vagy elengedi. Nem mindenkinek engedi el a tartozását Jézus. Mindenki bűnénért az árat kifizette. Ez történelmi tény. Most már a kifizetés érdekében Jézusnak nem kell semmit sem tenni. De az, hogy a mennyei törvényszék előtt veled szemben érvényesíti el a követelést, az kérdés. Tudjátok-e, hogy milyen módokon lehet szerződést kötni? Még visszaérek a türelmetekkel egy ideig, de nem sokáig. Hogyan lehet szerződést kötni?
Írásban.
És még? Hát az írás. Szóban. Szóban is lehet szerződést kötni. Én azért azt tanácsolom, hogyha komolyabb szerződést kötök, akkor ezt foglaljátok írásba, mert ha vissza akarsz kapni 1 millió forintot valakitől, és se tanú nem volt, és semmi sem volt, és papír se született. Ha nem akarod visszakapni, nem gond. Csak ha a bíróság előtt érvényesíteni akarod, akkor a bizonyítékok alapján dönt a bíróság. Nem tudod igazolni. De lehet szóban is kötni, ha van tanúd, elégséges, meg minden, akkor lehet bizonyítani, nagyon nehéz. De szóban is lehet kötni, írásban egyértelmű, és van még egy módja a szerződés kötésnek, ez a ráutaló magatartás. Most ezt ne szólaljál. Ki az, aki kötött már ráutaló magatartással a szerződést? Ti vagytok a hamis tanúk, mert ti mind kötöttetek már ráutaló magatartással. Ki az, aki főszállt már életében buszra Fehérvár? Mindenki. Vagy ki az, aki kenyeret vett a bódba? Ha felszállsz a buszra, akkor automatikusan létrejön a te ráutaló magatartásod, az, hogy föllépsz a buszra, létrejön egy személyi szállítási szerződés. És az ellenőr azért tud megbüntetni, mert te a személyi szállítási szerződésnek azt a feltételét nem teljesítetted, hogy érvényesítetted volna a jegyedet. De az, hogy fölléptél, automatikusan ráutaló magatartással létrejött a szerződés. Kenyeret berakod a kosárba, és kimész anélkül, hogy fizettél volna, utána fognak kiabálni, mert az, hogy beletetted a kosárba, vagy birtokba vetted a kenyeret, ráutaló magatartással létrejött a szerződés, ezért kell fizetni sajnálatos módon a kasszánál. Hogyan jöhet létre a kezesi szerződés? Írásban? Macerás Istennel írásban szerződést kötni. Szóban? Ez már valamennyire jó, de Isten egy nagyon pontos menetet határozott meg arra, hogy te ennek a szerződésnek a részese legyél. A Rómabeliekhez írt levél, 6. fejezetének az első 5 versét fogom olvasni. Mit mondtunk, hogy hogyan fizette ki az én tartozásomat Jézus Krisztus? Hogyan fizette ki az én tartozásomat Jézus Krisztus? Mivel? Meghalt helyettem. Meghalt, értem, kifizette a megváltási árat, ezért megváltó, mert ő megváltási árat ki kellett fizetni. Hogyan lehetek én részese, hogyan lehetek részese az ő halálának? Olvassuk. Mit mondjunk tehát, megmaradjunk-e a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Távol legyen! Akik meghaltunk a bűnnek, mi módon élnénk még abban? Avagy nem tudjátok-e, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg. Eltemettettünk azért ővel együtt a keresztség által a halálba, hogy amiképpen feltámasztatott Krisztus a halálból, az atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk, mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egyé lettünk, bizonyára feltámadásáé szerint is azok leszünk. Tehát hogyan lehetek én részese a Krisztus halálának? Hogyan érvényesíthetem a kezessel szemben? Mert a kezes nem tud kibújni. A kezességnek ez a lényege. Ha Jézus akarná, se tudna kibújni, de nem is akar kibújni a kezesi felelősség alól, hogy azért ő halálával egyé leszek. És ahogy a víz alá merítenek engem a keresztségben, úgy lehetek. Csak ilyen módon. Ezt az utat adta meg az Isten, hogy Jézus Krisztus halálával egyé legyek, hogyha megkeresztelkedem. A keresztség nem csak a hitem megvallása mások előtt és Isten előtt, hanem egy szerződéskötési folyamat. Jézus Krisztus lett az én kezesem. Tudnék rendkívül szemléletes példát mondani, de ezzel már nem akarlak terhelni benneteket. Csak azt gondolod el, az előbb tanultuk meg János apostoltól, aki nem volt nagy jogász, de azért ezt le tudta írni, hogy az ítéletet az atya a fiúnak adta. Többször előfordul, hogyha nehéz ügyeket tárgyalok, akkor azt mondják, hogy a bíró úr ezt nem érti. Nem tudja beleélni magát a helyzetembe. Képzeld el? Azért képzeld el, mert ez a valóság, ezt hívják hitnek. Hogy most fenn a mennyben a vizsgálati ítélet folyik. Ez nem kérdés, ez tény. Függetlenül attól, hogy tudsz erről, vagy nem, a vizsgálati ítélet folyik. Erről is lehetne másfél órát beszélni, de most nem fogok. és oda kell állnod az ítélőszék elé, és az ítélőszékben Krisztus ül. És mit mondasz neki? A bíró úr nem tudja, nem érti a helyzetemet. Maga ilyet soha nem élt át. Csak ennyit kell csinálnia. Hogyan fogsz találkozni Jézussal? Mit fogsz neki mondani? Aki kifizette az adósságodat, a betegségeidet, a fájdalmaidat, aki az átkot, a szankciót maga viselte el és vitte föl a fára. Mert nem a törvényt helyezte hatályon kívül. Csak a szankciót, csak a büntetést semmisítette meg azáltal, hogy ő kifizette helyetted a tartozásodat, és ő a bírád. Teljesen elfogult a bíró. Szeret téged. De ha te azt mondtad neki, bocsánat, én nem kérek ebből az egészből, akkor ítéletet is tud hozni. Ezt a bárány haragjának hívják, aki mindent megtett érted.